Jó napot kívánok! Arra gondoltam, hogy szükség lenne pár általános dologra beszélni itt a jó kapcsán, mert az órákban itt ilyen utalások vannak ezekre a dolgokra, inkább ilyen tisztázni a fogalmakat. Ugye már szóba hoztunk már az úgynevezett írott tan és szóbeli tan. Torah Shebechtav és Torah Shebaltel. Ugye, hogy volt ez? Isten eljött Szinei hegyre, le van írva Mózes második könyvében, és kihirdette, elmondta a 10 parancsolatot. Összesen 10 parancsolat volt az, amit az örökkévaló személyesen mondott a zsidóknak sivatagban a Szinei hegynek. Aztán még 40 évig vándoroltak a zsidók a sivatagban, és közben további 603 parancsolattal egészítette ki Mózes a parancsolatokat Isten nevében természetesen. Mózesnek nem volt joga saját dolgokat létrehozni, hanem Mózes volt a proféta, és rajta keresztül a további 603. Összesen 613 parancsolat. És aztán Mózes a halála előtt leírta mindezt a tekercsbe, és lényegében ezzel lezárult a dolog. A proféta könyveiben se találunk újabb parancsolatok. Nem is szabad egy profétának újabb parancsolatokat hozni. Mózes volt az, aki további 603-at hozott, és ezzel vége lett. Innentől kezdve a profétáknak annyi a feladata, ilyen figyelmeztetés, ilyen dolgok, proféciákat mondani, de nem újabb parancsolatokat. Igen ám, de van további 2 rész van, ami nincs leírva a Bibliában. Az egyik az egyértelmű anyag, nem új parancsolat, de részletek. Olyan nincs, hogy egy új parancsolat akárhol található legyen, de új részletek vannak. Mózes a proféta könyveiben is, és aztán a szóbeli tan. Mi az a szóbeli tan? A szóbeli tan az az, amit maga Mózes tovább mondta a zsidóknak ott a sivatagban, és nemzedékről nemzedékre ment tovább. Addig, ameddig könyvben nem lett leírva, az pedig a Talmud. Ami azt jelenti, ezeknek nem lehet keresni, hol a forrás. A forrás ugyanott, ahonnan a Biblia előírások származnak. Az örökben elmondta Mózesnek, Mózes vagy leírta, vagy elmondta. Mind a kettőnek teljesen ugyanolyan a súlya. Mind a kettő bibliai eredetű, vagy isteni eredetű, vagy akárhogy nevezünk ezt. Ez egy része a szóbeli tannak, ami került a Talmudban. A másik része, az már sokkal bonyolultabb, az az elemzése a dolognak. Ennek annyi köze van Mózeshez, mert Mózes elmondta Isten nevében az alapelveket, hogy hogy lehet a Bibliát elemezni. Mert vannak ilyen sajátos módszerek is. Van egy logikai módszer, ami nem sajátos, például, hogy ha valami nincs explicitben leírva, de lehet következtetni egy másik helyről, úgynevezett kal vachomer, a könnyebbről a nehezebbre. Azt jelenti, ha könnyebbik tilos, akkor a nehezebbik biztos tilos. Ha a nehezebb meg van engedve, akkor a könnyebb biztos, hogy meg van engedve. Ez egy egyszerű logika, ez nem sajátos. De vannak sajátos dolgok is. A másik módszer például, mint Zeira Sava, hogy 2 azonos szó, még akár 2 teljesen más témában összeköti a 2 témát, és vannak ilyen szabályok, amit az egyiknél írva van, és a másikra is vonatkozik. Hiába tartalmilag én nem kapcsoltam volna össze. Az egyetlen kapcsolási pont az a két azonos szó. Szerintem logikában nem kapcsoltam volna össze, de két azonos szóval összekapcsolódik. Ez egy igazi sajátos módszer, amit ha Mózes nem mondta volna, akkor ilyesmi senki nem hozta volna létre, mert mi alapján. Szóval az elemzés. Maga, valószínűleg maga Mózes is kezdte az elemzés. Mi azt jelenti, van egy része a Mózes tanításának, amit egy az egyben Isten parancsolata adja át. Van egy másik része, amikor vége a proféciának, és akkor ő maga, mint bölcs, mint tudós, mint rabbi, elemzi a szöveg. Nincs meg nekünk, legalább tudtam, nincs olyan, amire írva van, hogy Mózes ezt úgy magyarázta. Nem vagyok biztos, de mint az írja Maimonides a szemet szemért, hogy ez nem kell úgy érteni szó szerint, hanem kártérítést kell fizetni. Ugye mindenki tudja, hogy szemet szemért azt jelenti, hogy ez egyből ugyanaz, mert azt mondja Maimonides, hogy félreért, és szemet szemért azt jelenti, hogy valaki kárt okozott. Akkor kártérítést kell fizetni. És azt hiszem, hogy Maimonides akar azt mondja, hogy már Mózes, a mózesi bíróságon is úgy elemezték. Talán ez az egyetlen dolog, ahol nem Mózes, mint proféta, hanem Mózes, mint bölcs, mint akármilyen rabbi. Természetesen Mózes, mint proféta, azt nem lehet vitatkozni, mert az Isten ezt mondja, akkor nem lehet mondani, igen, de miért nem másképpen? Mert az Isten ezt úgy akarja. Mózes, mint bölcs, mint rabbi, hát logika és érvelés alapján lehet mondani, és akkor vagy meggyőzve, nem akar azt lehet mondani, hogy Mózes mesterünk itt nem annyira meggyőző, amit mond. Egyébként a további nemzedékénél egyértelmű, hogy ez így megy, hogy ugye nincs olyan, hogy a bölcsek mondanak valamit, mert ahogy mondtak, az így van, el kell fogadni, hanem lehet vitatkozni. Tehát a Talmud tele van ilyen vitákat. De valójában már Mózes is olyan, mert Mózes, mint proféta, nem lehet vitatkozni, de nem állandó 24 órában megy ez a profécia, ez nem egy ilyen live chat, hogy ilyen folyamatosan megy, hanem amikor Isten üzen. Amikor Isten üzen, akkor természetesen az üzenet az élő adásban átadja, és kész. És akkor annak vége van, és akkor maga Mózes is kezdi elemezni. És ennek az elemzésének, mondom, nemzedékről, a korábbi nemzedékről már tudnak bizonyos dolgokat, akkor azokat már nem kell újra elemezni, mert azt már ismernek, és aztán újabb kérdések merülnek fel, újabb elemzések, és akkor ez így megy tovább. Ez így ment egy jó 1000 éven keresztül, és akkor azt is le lett írva a Talmudban. Az ortodox zsidó ugyanúgy el kell fogadni, szintén ez része a zsidó vallásnak, ugyanígy a Bibliát nem lehet elutasítani, ugyanígy nem lehet elutasítani a szóbeli tantse a Talmudot. Nem lehet azt mondani, az, ami Mózes egyértelműen leírta, ő maga írta le, azt magamra veszem. Amit nem Mózes írta le, hanem csak szóbe ment át, azt nem ismerem el, ez így nem megy. Mind a két rész. Az első rész, amit Mózes maga őtőle származik, és ő adta át, akkor most mi lenne a különbség a leírt és a nem leírt között. Mind a kettő ugyanannan származik. De nem csak az a rész. A másik rész is, az elemzést, azt se lehet elutasítani, mert a bölcsek a megadott alapelvek alapján elemeztek, és akkor úgy veszünk, mint bizonyos szempontból, ezt nem lehet nevezni proféciának, de isteni ihletnek valószínűleg igen. Ami azt jelenti, hogy itt volt egy isteni kéz, amely irányította őket. És ezért az elemzésüket is elfogadunk. És akkor ugyanúgy kötelező. Voltak olyan szektek a zsidó történelem során, amit csak az irattant fogadtak el, és a szóbeli tant nem. De ezek valójában nem tudtak ragaszkodni az irattanhoz, mert az irattan az egy fél mű, szinte hiányzik a műnek a második fele. Mert ha nincs elemzés, mellette nincs semmi, akkor nincsenek meg a részletek, nincsenek meg, nem lehet azt kezelni. És ezért valójában a szekták, amely tagadtak a szóbeli tant, lényegében létrehoztak egy saját szóbeli tant. Ők létrehoztak saját szabályokat és saját mindenféléket. A Talmud egyik helyen ez úgy mondja el, hogy mennyire nem lehet elválasztani a kettőt, hogy azt mondja, hogy volt egy nem zsidó, aki jött betérni. Ugye, mert a zsidóságban lehet betérni, az illető elkötelezi magát a zsidó vallás mellett, elkötelezi magát a hitelvet mellett, gyakorolni fogja, akkor felveszi a vallást, és akkor zsidóvá válik. Igen, de azt természetesen ismernie kell a vallást. Erre eljött az egyik bölcshez, egyik tanuló bölcshez szeretné tanulni, de csak az írattan, a szóbeli tanra nem kíváncsi. Erre azt mondja a Talmud, az egyik tanuló bölcs ezt csak kirúgta. Azt mondja, hogy ez így nem lehet, menj el. Te komolytalan vagy. A másik, az úgy van magyarázva, hogy ő észrevette benne, hogy ráismerte, hogy ez tényleg ez egy komoly érdeklődés, csak ő nem ismeri ki magát. Azt hiszi, hogy a szóbeli tan ez csak egy ilyen fölösleges okoskodás. És azt mondta, hogy rendben van, akkor kezdjük. Első dolgot tudni kell olvasni héberül. Igen? Tehát illetve nem ismerte a héber betöket. És erre azt mondta neki, az első 3-4-5 bető, azt mondja, hogy ez Alef, ez ennek A a hangja, ennek B a hangja, ez egy Gimmel, G a hangja, Dallet, D a hangja. Jó, azt mondja, tessék ezt házi feladat, tessék ezt jól ismételni, holnap folytatom. Visszajön holnap, az illető büszke, azt mondja, gyakoroltam oda, vissza, minden jól tudom, akkor azt mondja neki, a bölcs, akkor ismétlés. Az első betőre azt mondja, ez egy C betű, ez C a hangja, a második betű azt mondja, ez L betű, L a hangja, azt mondja, várjunk, mi van itt, tegnap mást mondtad, ez a szóbeli tan. Hát mi csak azt nézünk, ami írva van. Nem azt kell nézni, mit mond a bölcs. És ezzel az illető rájött, hogy lényegében, ha nincs élő hagyomány, akkor azt sem tudunk, hogy a betűket hogy kell kiismerni. Akkor ugye más betűkből ki lehet hozni más szöveget, és akkor teljesen más lehet olvasni. Hoppá, rájött, hogy lényegében az írattani szóbeli nem azt jelenti, hogy van a legfontosabb réteg, és erre rá van építve még egy emelet. Mert rá van építve még egy emelet, azt mondja, hogy nekem elég az első két emelet, nekem nincs szükségem a negyedik emeletre. Nem, maga az első két emelet, sőt, maga az alap egy része le van írva, egy része a szóbeli tanban található. Most, maga a talmudi bölcseknél is, és a további nemzedékeknél is van egy nagyon fontos alapelv. És ez pedig az, hogy a nemzedékek, a hosszú történelem korszakokra van bontva. És a korszakoknak az a lényege, hogy ahogy lezár egy korszak, akkor az kötelező, az az anyag, ami az előző korszak tanított, az kötelező a következő nemzedékekre, és módosítani nem lehet, hanem lehet azt elemezni, bővíteni, újabb magyarázatokat adni, de azt nem lehet már módosítani. Most, a Bibliára az egyértelmű. A Bibliában nincs kérdés, mert az Isten szava, nem lehet bármit módosítani, az ember módosítja, akkor elveszíti a kapcsolatot az Istene. De a később a szóbeli tanba, az már érdekes ez az alapelv, mert ahogy mondtam előbb, hogy a bölcs tanít a tanházba, akkor lehet azt mondani, hogy elnézést, ez nem meggyőz. Ez a logika valahogy nem jön össze. És akkor vagy el tudja magyarázni magát, vagy tényleg látnak, hogy ennek nincs, nem meggyőz ez a logika, akkor az törölve van. hogy lehet az, hogy 500 évvel később a nemet azt mondani, elnézés, az nem stimmel. Ha lehet ott jelen időben vitatkozni vele, miért nem lehet később? Erre van egy nagyon érdekes filozófia az egész dolog mögött. És a dolog alapja az, hogy mi úgy nézzünk a történelmet, ugye, hogy bárkit lehet megkérdezni, bárhol lehet olvasni, hogy hát egyszer, egyre jobb is a fejlődés. Az emberiség csak fejlődik, előre halad, és még előre, minél visszabb megyünk, a primitívebb is, mit tudom én, hasonló. A zsidó gondolkodás nem úgy gondolja. A zsidó gondolkodás úgy gondolja, hogy a zsidó bölcsek egyáltalán nem voltak primitívek, és lehet, hogy nekünk van mobiltelefon és számítógép és iPad és mindenféle, és tudunk googlezni és minden, de ez csak azt jelenti, hogy másoknak tanulni kellett, nekünk elég egy jó kereső programmal előkeresni, de nem jelenti az, hogy a tudásunk nagyobb, az sem biztos, hogy a látókörünk nagyobb. Azt jelenti, igazán átlátni, mélyen látni a dolgokat, az, hogy nekünk van egy számítógépünk is, mi nem, mit tudom én, gyalog megyünk is, nem lovaskocsival, hanem repülővel, ezáltal nem jelent, gyorsabban tudunk elérni, de ezáltal nem vagyunk nem mélyebb és hitelesebb. Az az alapelv, az előző nemzedékeknek, ők voltak a hitelesebbek, ők voltak jobban elkötelezve, és ők mélyebben láttak a dolgokat. Most, hogy kell ezt értelmezni? Ezt kétféleképpen lehet értelmezni. Bizonyos szempontból tényleg könnyebb a mi feladatunk, de nem mélyebb a feladatunk. Szerintem, ha információ, szerzés, gyűjtésről van szó, mi sokkal jobban tudunk gyűjteni, rögzíteni, küldeni, de az anyagnak a minősége az nem biztos, hogy jobb. De erre mondhatja valaki, figyelj, lehet, hogy van egy Jenny fiatal ember, aki tényleg nem az a lényeg, hogy jól tud googlezni, hanem tényleg mély a tudása is hihetetlen. Erre azt mondjuk, van itt még egy alapelv. És ez pedig egy kicsit természetesen lehet mondani, ez egy szubjektív, de mindenképpen itt már nem tiszta jogi érvelésről van szó. Az az alapelv, hogy lényegében, amikor arról van szó, hogy érvelés, ugyanilyen az egész szóbeli tan, a második rész, nem az a rész, ami Mózestől származik, mert ez lényegében memória kérdésed. Emlékszünk, mit mondott Mózes, vagy nem emlékszünk. De a másik rész, ahol elemzésről van szó, és ahol elemzésről van szó, akkor lényegében minél élesebb az ember esze, annál jobban. Ugyan, annál jobban látja át a dolgokat, annál jobban tud érvelni. Igen, de van egy ilyen probléma, hogy az ész, akármennyire fontos, de mégis szubjektív. Ugye az embernek van egy előítélet akármilyen irányba, akkor az érvelés végig azt fogja követni. Nem hamisítani fogja, hanem ő meg lesz győződve, az objektíven gondolja, de mégis látjuk, hogy ő mindig tilt. Ő mindig enged, ő mindig liberális, ő mindig konzervatív. Most ez mit tudom, azt jelenti, az ember először megnézi, hogy most melyik a konzervatív vélemény itt, és akkor felteszi a kérdést a lap tetején, odaírja a konklúziót a lap alján, és utána csak kiegészíti az érvelést, és természetesen nem. Ha igen, az egyszer csak ez tényleg csak okoskodás, és semmi nem jelent. Hanem mégis azt lehet látni, hogy minden embernek van egy bizonyos felfogás formája, és ebben a forma, ezen a formán keresztül megy minden érvelés és minden gondolkodás, ami azt jelenti, hogy valójában azt beszélünk, hogy tiszta logika, nagyon sokszor el kell ismerni, hogy lehet érvelni így, és lehet ellenérveket is behozni. Az, hogy az ember egyiket fogad el, és nem a másikat, ez azért, mert ez az, ami közelebb áll hozzá. Ami azt jelenti, el kell fogadni az, hogy az ész fölött is van. Szinte van, ami formálja az ember eszét, az ember felfogása. Van egy történet, és ezt mesélnek a prágai rabbiról 250 évvel ezelőtt, egy bizonyos Landau Ezékiel. Később világhíres lett, mai napig mindig őt idéznek, és nagyon híres a könyve után, Noda Bihuda címmel, két vastag kötet, és nagyon-nagyon mély. Ő nagyon-nagyon fiatalon érkezett Prágában, mint a Prágának a főrabbi. Prága abban az időben az egy zsidó világközpont volt. És erre bizonyos emberek, bizonyos tudós zsidókat Prágán úgy éreztek, hogy 30 éves fiatal ember jött ide Prágában rabbinak, nem szép. És erre meg fognak buktatni őt. Be fognak bizonyítani, hogy nem ide vala, akkor ő csomagolni fog, és el fog tűnni nem nagyon gyorsan. Hogy lehet megbuktatni? Összeültek, és egy nagyon komplikált kérdést állít, nagyon komplikált helyzetet állítottak össze. Három ember ezt így mondta, és így vette át, így írta alá. Szóval egy nagyon komplikált helyzet, ahogy mindenről lehet erős érveket hozni. Mellette, ellene, és aznap, hogy a főrabbi megérkezett, megad a nagy fogadása, akkor rabbi úr, egy nagyon fontos kérdés, természetesen, akkor végig elmondja a kérdés, a rabbi gondolkodik egy kicsit, és azt mondja, ennek és ennek van igaza, mert köszönöm szépen. 10 percre később jön valaki, azt mondja, a rabbi úr maga a ismerősömnek ezt mondta, szerintem ez valahogy nem stimmel, hiszen 1, 2, 3, 4. A rabbi elgondolkodik, azt mondja, hú, tényleg, hát ez hibáztam, ezt tényleg visszavonnám, tényleg nem annak van igaza, hanem annak. A harmadik jön, azt mondja, a rabbi most visszavonta, azt mondja, nem igaz, hát pedig így is, így is, így. Újra hibáztam. Azt mondja, várjál, mondja a rabbi. Mondd, ez egy valódi történet, vagy ez csak egy kidolgozott csapda. Azt mondja, hogy be kell vallanom, majd ezt mi dolgoztunk ki, mert akartunk tesztelni a főrabbi urat. Azt mondja, hogy ha az így van, akkor heteken keresztül fogunk mi játszani, nem fogunk mi konklúzióhoz jutni. Mert azt mondta a rabbi, mert ugye minden helyzetben lehet érveket és ellenérveket felhozni. És lehet ezekhez keresni és találni, és alátámasztani ezeket mindenféle talmudi idézetekkel. Ha ez így van, akkor hogy lehet bármilyen kérdésben állást foglalni, ha lehet érvelni és ellenérvelni is. Azt mondja, hogy azért van, mert ugye mivel nem vagyok angyalak, és az örök jól nekünk adta a túrát, akkor biztosította, hogy ha a kérdés felmerül, tudni kell így vagy úgy, akkor ő segít, hogy tudjunk egy konklúzióhoz jutni. De ez csak akkor van, ha tényleg a kérdés felmerül. Ha nem, akkor az Isten azt mondja, maradjon. Akkor estig fogunk menni, vagy hetekig fogunk menni oda-vissza, mert itt nincs az Isten, aki segít eljutni egy biztos konklúzióhoz. Miért hoztam fel ezt a történetet? Azért hoztam fel ezt a történetet, hogy lényegében nem csak az a kérdés, hogy mennyire, milyen nagy tudósok. Hú, ez a rabbi ilyen tudós volt, ez a rabbi olyan tudós volt. Mert ha csak tudós, akkor ez nem, te, nem biztos, hogy amit mondott, az egy végleges álláspont, mert lehet így is mondani, lehet úgy is mondani, úgy gondolta, lehet másképpen, akkor mi lesz a vége ennek. Ezért mindig ilyenkor arra szoktak figyelni, hogy mennyire istenfélő az illető, mennyire elkötelezett, mennyire a saját életében mennyire figyel. És azt látjuk, hogy tényleg annyira el van kötelezve, hogy akkor azt mondjuk, hát biztos az Isten segít neki, hogy tényleg tudjon a helyes döntéseket hozni. Ha nem, az lehet, hogy nagy tudása van, lehet, hogy szép könyveket is képes írni, de mit érezek? Ez az egyik érvelés a 10 érvelésben. Ami lehet, hogy nagyon okos és nagyon éles, de a gyakorlathoz szintén nem lehet azon támaszkodni, mert ez nem egy végleges álláspont. Ez az, ami a különböző korszakoknak veszünk, hogy lezárult egy korszak, és az előző korszaknak a bölcsei hitelesebbek voltak, nagyobb tudásuk is volt, illetve az Isten félelem erősebb volt, és ezért biztosabb vagyunk abban, hogy tényleg az Isten ihlet ott volt, és amit ők mondtak, azok erős, szilárd, erős dolgok, és ott biztos, hogy így van. Most mi van akkor, ha 500 évvel később valaki azt mondja, hogy az érvelés nem stimmel? De azt mondjuk, tessék elmélyülni benne. Tessék jobban elmélyülni, és akkor rá fogsz jönni, hogy ez stimmel. Mert a tanulás nem jelenti azt, amit én először gondoltam, ami eszembe jutott, első gondolat, akkor ahhoz kell ragaszkodni. Hanem gondolkodjál, és mélyüljél el, és akkor előbb-utóbb rá fogsz jönni, hogy mi az ő gondolkodása, mi volt a dologban. És ezért maga a Talmud is már két részre oszlik. Van a misnai rész a Talmudnak, ami egy korabi nemzedék, korabi korszak, és aztán van a Talmudi része a Talmudnak, ami a későbbi korszak. A misnai bölcsük az körülbelül 205, polgári időszámítás szerint 250-ig, és a Talmudi ez még egy további 200 év. Egy korszakon belül vitatkozhatnak egymáshoz, de a későbbi korszak a korábbiban nem vitatkozhat. Most ugyanúgy, hogy ez igaz a két Talmudi korszakban, akkor későbbi korszakok is vannak. Van a Talmud utáni korszak, az egy ilyen úgynevezett Gaoni korszak, az a babiloniai bölcseket jelent. Aztán vannak a korai kodifikátorok, az körülbelül 500-ig tartott. A Gaoni korszak az mondjuk, hogy 800-tól 1500-ig. Tartott, ez ilyen nagyjából egy korszak, és körülbelül 500-ban vége van ennek. Ha vége van, akkor megint, akkor van az első korszak a Talmud, a második, a Gaoni, és aztán a korai. És aztán a következő korszaknak már nem csak a Biblia, és nem csak a két talmudi korszak, és nem csak a Gaoni kötelező, hanem már a korai kodifikátoroknak a korszaka is kötelező, és innentől kezdve már ezeket is már csak elemezni lehet, elmélni. És aztán van 500-tól van a későbbi kodifikátorok korszaka, és akkor megint egymás között vitatkozhatnak, de ha vége van ennek a korszaknak, akkor megint az lezárult. Most az 500 óta ez a korszak majd lezárult-e vagy nem, az nem egyértelmű. Mit ilyen nem egyértelmű, hogy most egy mai rabinak joga van vitatkozni mit tudom én, azzal a prágai bölcsel, amit előbb említettem, a Landau rabival. Van is, de nem is. De nincs is. Az mit jelent? Nagyon-nagyon erősen kell érvelnie, hogy vegyünk őt komolyan. És még sok esetben hiába érvel, azt fogunk mondani, most elnézést, tehát most ezek nem vita partnerek. Ami azt jelenti, hogy mégis valamennyire itt már egy korszak lezárult, nem lehet rámutatni, hogy hol kell a vonalat húzni, és lehet, hogy máshol is tesznek itt a határt, de mindenképpen egy ilyen 500 évben már kicsit nehéz a vita, 500 év távol, 400 évvel is. Ez egy fontos dolog, amit tudni kell. Most. A Talmud egyik helyen azt mondja, hogy nem nagy dolog az valaki mindent tud tiltani. Miért? Mert ha valakinek nincs tudása, erre mindig azt fogja mondani, hogy akkor tilos. Mert a tilos, akkor biztos, hogy nem fog valami bajba keveredni. Mert ha a tilalomra azt mondja, szabad, és kiderül, hogy ő megengedett egy tiltás, húha, akkor mit tudom, valaki evett valami, ami nem kóse, nem lett volna szabad enni. Ha pedig fordítva kiderül, lett volna szabad enni, és mégse ette, az se baj. Szóval azt mondja, hogy tiltani, ez nem egy nagy dolog, mert ha nincs tudás, az ember tiltja. Tiltani akar kell, amikor ezt mondanak a források. De csak azért tiltani, mert biztos, ami biztos, ezt az tudás hiányra mutat. Megengedni, azt jelenti, hogy az ember jól ismeri a témát, és van bátorsága, tud érvelni, és aztán ez lehetséges. Ami azt jelenti, a Talmud nem híve annak, hogy mindenben tiltani. Igen ám, de van egy másik kérdés. Sokszor van az, hogy egy témáról van három vagy négy vélemény. Ugye az első vélemény az teljesen szabad, a negyedik vélemény az a teljesen tilos, és a kettő között az ilyen különböző szinteken. Félig meg van engedve, picivel több, picivel kevésebb. Most, ilyenkor nincs egy automatikus álláspont, hogy most ilyenkor, ha négy vélemény van, akkor melyiket el kell fogadni. Ez mindig minden kérdés külön meg kell vizsgálni, ebben az esetben meg van engedve, ebben az esetben félig, ebben az esetben semmi. Most abban az esetben, amikor az van írva, hogy meg van engedve, sokszor haza teszünk, meg van engedve, de jobb, ha az ember szigorúban veszi. Még jobb, ha az ember tiltja. Akkor ilyenkor mi a teendő? Ha valaki megkérdezi, azt kell mondani, ez meg van engedve, de jobb, hogy nem. Ez meg van engedve, és nem csak félig jobb, vagy nem, hanem jobb, ha teljesen tilasnak veszed. És itt vannak a különböző lehetőségek a mérlegésre. Milyen esetben fogunk figyelembe venni az engedet, és milyen esetben azt fogunk mondani, nem, most a tiltást kell figyelembe venni. Az ismert megfogalmazás úgy szól, a csátathák. Csátathák azt jelenti, egy ilyen kényszerhelyzet, nagyon nehéz helyzet. Például kóser és nem kóser esetében, úgy, amit nem lenne szabad enni, erre az van írva, valaki levágott egy állatot, egy csirkét, egy marhát, és akkor felmerült kérdés, hogy most ez kóser vagy nem, mert azt mondjuk, ha nagyon szegény az illető, és már hetek óta nem volt hús, és most erre számított, és ez hetekig el fog tartani neki, ameddig újra fog jutni egy kis csirkét, valamihez, akkor inkább meg kell engedni. Gazdag emberről van szó, akinek annyi állata van, akkor inkább nem. Azt jelenti, itt van lehetőség a mérlegésre, mert itt több vélemény van, és akkor lehet azt mondani, hogy jobb, ha a tiltást veszünk, az a négyes vélemény, de lehet még a hármas, ha a muszáj, akkor még a kettes, ha nagyon-nagyon muszáj, akkor a teljesen megengedett is lehet. Nem mondom, hogy minden esetben van négy vélemény. Van olyan, ahol azt mondjuk a tiltás, és a többit figyelemen kívül kell hagyni, mert a többi az hibás. Van, amikor azt mondja, a többit valamikor kell, lehet figyelembe venni. Szerintem ez itt mind, amit lehet mérlegelni. Most. Nagy kérdés az, ami lényegében új helyzet állt elő. Amikor megváltozott a világ, jött a nagy megvilágosodás, ugyanígy nem zsidókörökben, ugyanígy zsidókörökben, az állam és az egyház kapcsolata megszűnt, vagy gyengült, a mindennapi élet kapcsolata az egyházat teljesen megszűnt, teljesen szabad lett minden, és az emberek elég jól eltávolodtak a vallástól. És ugyanígy igaz a zsidó valláson belül, lehet, egy picit később indult ez a folyamat, de ugyanaz egy utat el. Most, az a kérdés, hogy ilyenkor mi a helyes? Mondjuk az ember olyan kezdeségben találja magát, ahol mindenkinek az iránya kifele. Akkor mi a helyes ilyenkor? A helyes az, hogy mindenre találjon azt a véleményt, azt a lehetőséget, hogy lehet könnyíteni, és azt jelenti, hogy az előírások soha ne álljanak útban a közösségnek, mert a rabbi mindig fogja szolgáltatni a kiutakat és a kiskapukat. Az ő itt lehet ezt megengedni, itt lehet ezt megengedni, ezt is lehet megengedni. Mi az előnye ennek? Az előnye az, hogy a közösség ne érezzen úgy, hogy ő eltávolodik, mert ez még mindig a rendszeren belül van. Ha a rendszeren belül van, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon súlyos dolgokkal a rabbi azt fogja mondani, hogy ez tilos. Kétszered évben, ha van egy tiltás, azt figyelni kell. Ha minden nap van egy tiltás, amit nem tudunk tartani, akkor mindegy, most milyen az előírások. Ilyen elképzelés van. A másik elképzelés az, hogy nem szabad megerősíteni ezt a folyamatot. Nem szabad engedni a folyamatnak, hanem próbálni kell útban állni. Most mi az ember próbál útban állni? Lehet, hogy a közösségnek a felét teljesen elveszítem, de legalább a második felét leállítom, hogy tessék, tudni kell, nem lehet. Ez egy nagyon komoly, vagy kicsit sarkítottam és egyszerűsítettem, de körülbelül ez a nagy dilemma a rabinak, és ez folyamatos kérdés volt, hogy ugye a közösségnek egy részéről mondjuk le teljesen, és ők nagyon hamar fognak találni magukat a közösségünk kívül, cserében lesz a közösségnek egy része, nem biztos, ha fele lehet, csak a negyede, amely maradni fog erősen, és itt fog maradni, vagy csúszson az egész, süllyedjen az egész közösség lejjebb, de legalább még a közösségen belül, és még valamilyen szinten maradjanak meg. Aztán voltak, akik tovább mentek, és azt mondták, még az se illik, hogy a rabbi nem egy szinten van a közössége. Mert ez is egy eltávolodást jelent, hogy a rabbi se vegyen olyan szigorúan. Ahol lehet engedni, akkor ő is. Mert van egy olyan elképzelés, hogy a közösségnek azt mondom, ez is ez, de én magam szigorúan veszem. Igen, ám, de akkor a rabbi és a közösség nem egy szinten vannak, és akkor ez ilyen, akkor nehéz a kapcsolódási pont az nagyon nehéz, akkor a rabbi se legyen túl szigorú. Mások azt mondanak, meg, ha a rabbi nem fog mutatni élő példát, hogy még a hiteles zsidóságra, és nem olyan zsidóságra, ami mindig ilyen kis kapukkal áll elő, akkor biztosan nincs jövője a közösségnek. Természetesen itt a nagy skálában olyan is akadt, olyan rabbi, aki már tényleg süllyedt a közösséggel, és ő maga se volt olyan erős, azt jelenti, ő is sokszor elnézett akár magának, a másiknak teljes tiltásokat is megengedett, mert már nem volt annyira istenfélő. Lehet, hogy nem volt tudása, de nem tudott ellenállni a trendnek. És ő is bekerült ebben a nagy trendben. Az esetben vannak az úgynevezett fogalom, hogy hú, ez a rabbi már nincs elismerve. Rabbi, hogy lehet egy rabbit nem elismerni? A válasz, hogy ez a rabbi már egy kicsit határon túl ő már átlépte azt a határt, amit szabad lenne. De a másik esetben, hogy megengedni mindent a közösségnek, vagy nem annyira engedni, az egy legitim vita, és nem lehet igazán elítélni, ha így vagy úgy, mert mind a két felfogásnak van valamilyen alapja, még akkor is, ha az ember az egyiket, a kettőből az, amit igazán elfogad. Ezért van sok eset, amikor egy teljesen ortodox rab, és az ember azt mondja, jó, hagyjuk. Van egy szép könyved, respondum könyve, mindenféle állásfoglalása, de azt nem kell figyelembe venni. Nem szívesen vesz az ember figyelembe. Miért? Mert ő mindig kereste a kiskaput, nem azért, mert nem volt istenféle, hanem azért, mert azt hitte, hogy ezzel lehet megmenteni a közösséget. Ezzel fog megmenteni a közösséget. Én most 100-200 évvel később lehet mondani, hogy a történelem igazolta egyiket vagy a másikat. Nehezen lehet mondani, hogy egyértelműen kiderült egy vagy kettő. Miért? Mert az biztos, hogy amikor az ember azt mondja, inkább a közösségnek egy kis részét fogok menteni, a többiekről le fogok mondani, akiről lemondott, az biztos. Arról le kellett mondani, és ezek nagyon gyorsan eltávolodtak. Akkor most bebizonyosodott, hogy ez egy helyes döntés volt, nem lehet mondani, hogy bebizonyosodott, mert mégis a 70% vagy a 60% vagy a 80% eleve rögtön elveszítette. Mi lett volna, egy kicsit engedékeben lett volna, akkor lehet, hogy még további 20-30%-ot tudod volna menteni. Szóval ez egy ilyen kérdés. De azt szerintem még inkább nem igazoltatta magát, amikor itt állandóan a kiskapukat kerest az illető, mert egy nemzedék, a következő nemzedéknél már nem volt elég, hanem még tovább. Azt mondja, ha nem volt már itt igazán szinte az iránynak kifele volt, akkor ugye mindig megy az ember tovább. Ha semmi nem állítja le, akkor utána a tegnapi engedmény az már ma a tiltás. És nincs annyi mozgástér, nincs itt, amit lehet megengedni a végtelenségig, mert van tiltások. Van 4 vélemény, az 5. vélemény, ahol már nincs, aki még ezt is megengedi, még azt is, még azt is. És akkor, hogy lehet leállítani a folyamatot? Ha azt kezdünk leállítani a folyamatot, akkor azt mondja az ember, hogy elmérés, akkor miért nem 2 nemzedékkel előtte próbálta leállítani? És mivel fogja tudni ma leállítani, amik már a leg utolsó szinten vannak? Ez jelenti, amikor nézzük, sikerült 20-30-40% megmenteni, az tényleg nagyon szép, de a kérdés mi az ára? Hogy nem túl drága volt az ár. Most a további kérdés, ha ez még nem elég, jön az izraeli helyzet. Az izraeli helyzet, akkor beszéltünk már erről párszor, hogy van a rabinátusi bíróságok, de abból is 2 van. Állami rabinátusi bíróság, és ha lehet ezt a kivérzést azt mondani, Moszek rabinátusi bíróság. Mi a különbség? A különbség az, hogy állami rabinátusi bíróságnak, azoknak a rabiknak kell foglalkozni minden ügyet. Én nem tudja azt mondani, ez egy nagyon kényes ügy, inkább nem szeretnék ezzel foglalkozni. Mert itt talán olyan engedményeket kell igénybe venni, amit én nem szívesen engedem, azt mondja, menjen máshova. Ezt nem tudja mondani, mert állami rabinátus, az állami bíró, akkor hát nem tud elutasítani bármit. A magánbíróság, ő tud, ezt igen, ez nem, ezzel nem szeretnék foglalkozni. De a nagyobb probléma az, Szóval akkor előző befejező, ha muszáj mindenhez foglalkozni, akkor sokszor kell engedményeket hozni, mert nem lehet mindent tiltani a nagy közösségnek. Ugyan, mert természetesen egy magánrabinátus, neki megvan az ő célközönsége, pontosan az a szint, az egyértelmű ők. Általában ezek a magánrabinátusok, azok még vallásosabbak. És akkor egyértelműen mi a szint, és akkor tudnak szigorítani, mert a közösség elvárja tőlük, hogy nagyon hitelesen mindent mondjanak el. A nagyobb probléma az, mert eddig ez nem olyan nagy probléma, mert még mindig a határokon belül működünk, ugye? Ő a szigorú véleményre veszi figyelembe, a másik nem biztos. A nagyobb probléma az, hogy a szekuláris bíróság nem tud beleszólni természetesen a rabinátusi bíróság dolgaiban. Kivéve a legfelsőbb bíróság. A legfelsőbb, nevezünk úgy, a legfelsőbb szekuláris bíróság, ugye Izraelben nincs alkotmány bíróság. A legfelsőbb állami bíróság, ami félig egy ilyen alkotmánybíróság, legalább ők maguk kijelöltek magukat annak, oda lehet fellebezni egy rabinátusi ítélet. Nem úgy érvelés alapján, hogy rosszul érvelt, hogy idézte ezt a forrás, és pedig másik forrás kellett volna idézni, hát ezzel nem lehet a szekuláris bíróságot fellebezni, akkor erre van a rabinátusi fellebezés. De arra fel tud lebezni, ha úgy gondolja, hogy nem jó hiszeműen ítélkezett, elfogult volt, vagy abszurd, amit mondod, vagy ilyesmi, akkor lehet a legfelsőbb bírósághoz fordulni. A legfelsőbb bíróságnak az álláspontja, hogy bizonyos állami törvények felülbírálnak halált sok esetben. Ami azt jelenti, hogy hiába a rabinátusi bíróság ítélkezett helyesen a halachikus források alapján, a legfelsőbb bírák azt fogja mondani, hogy demokrácia van, erre nem lehet, ez nem lehetséges. Például egy ismert példa az, a Biblia szerint a fiúk örökölnek a szülő után, a lányok nem. Ez Mózes 5. könyvéből egyértelműen ki, de 4. könyve végén, 5. könyvében az le van írva, hogy ahol van fiú, a lány nem örököl. Akkor örököl a lány, amikor nincs fiú testvére. Úgy akár mindig az egész csak most egy diszkrimináció, akkor most miért ne örököljön a lány? És erre mindig szoktam mondani, hogy normál körülmények között a lány nem veszít. Mire mondnak a normál körülmények között? Normál azt mondja, hogy úgy veszünk, hogy mindenki házasodik és házasságban él, akkor nem veszít. Miért? Mert lehet, hogy itt az apja után nem került a családi kasszában semmit, mert volt fiú testvére, de az apósa után minden került hozzá a családi kasszában. Azért hangsúlyozom a családi kassza, mert egy egészséges házasságban nincs nagy értelme az én pénzem, a te pénzet kezdeni. Szinte az egészséges házasságban megkapta a férjem, megkapta az apja után ami járt neki, akkor az a miénk. Igen, azt mondhatja az ember, igen, de mi van abban az esetben, amikor a lánynak az apja gazdag és az apus szegény, akkor veszít. Tehát a másik eset, amikor az apja szegény és az apus a gazdag, akkor nyer. Azt mondjuk, most milyen százalékban nyerhet, vagy veszhet, ugyanannyi. 50-50, azokat nem jutunk előre. Miért mondja mégis a Biblia, hogy mindenki csak a fiú örököl? Mert általában, eredetileg mindenképpen ugye a lány, a nő felelős a háztartásért, a gyereknevelésért, és a fér az, aki pénzt keres, és akkor ha ő az, aki kezeli a pénzt, akkor inkább rajta keresztül megy a hagyaték is. Ez az eredetileg is, ez az általános. Mindenképpen ez az előírás. Most, erre fellebezték, hogy a rabinátus azt mondta, hogy a rabinátus nem, amikor egy ilyen hagyatéki tárgyalás voltak, a rabinátus a fiúnak adta, a fiúknak adott mindent, és fellebezték ezt a legfelsőbb bíróság. Legalábbis azt mondta, elnézést, hogy demokrácia van, mindenki egyenjogú, és nincs joga a rabinátusnak adni a lány, a fiúnak minden, és a lánynak nem. Mi azt jelenti, nem csak az állami bíróságnak nincs joga, hanem még a vallási bíróságnak nincs joga. Azt jelenti, itt a legfelsőbb bíróság felülbírálta a halakhát. Most, akkor most a rabinátusi bíró most bajban van. Ő meg van győződve, de halakha azt mondja, hogy így kell a hagyatéki pert lefolytatni, és a legfelsőbb bíróság azt mondja, hogy nem így kell. Erre mit lehet csinálni? Jó, egy dolog lehet csinálni, lemond. Azt mondja, jó, akkor itt nem vagyok képes működni. De mégis tovább akar maradni állásban, akkor mégis figyelembe kell venni a legfelsőbb bíróságnak az ítélete, hogy akkor mindenféle dolgok az állami törvény, az törvény, és akkor mindenféle hasonló dolgok, ami valamikor egyszerű, valamikor nehezebb. A magánbíróság, a magánrabinátusi bíróság ilyen problémája nincs. Ami azt jelenti, hogy itt két dolog van. Először a rabinátusi bíróság eleve kell egy kicsit lazában kezelni a törvényeket, mert ő a nagy közösséggel foglalkozik, és nem egy bizonyos célközösséggel. A másik dolog, hogy még valamikor, amikor ő se engedne, de ott van a legfelsőbb bíróság, ami kényszeríti őt. És ez itt egy örök feszültséget jelent a rabinátuson belül, a különböző rabinátusi bíróságokkal egymással, és ennek egy csoda megoldás nincs. Sokszor, amíg az ember olvassa mindenféle ilyen különböző ítéleteket, azt mondja az ember, nézd csak meg, ez a bíró olyan okosan oldotta meg a problémát, teljesen tudok azonosulni ezzel, szerintem nincs egy olyan határ, amit átlépett, teljesen tudok azonosulni vele, ez tényleg így jó, és milyen jó, hogy volt bátorsága foglalkozni ezzel is, és sikerült. Valamikor van olyan ember, azt mondja, ez már egy kicsit erőltett, és talán ez már egy határ eset, amikor már nem lett volna szabad. Ahol nagyon erősen lehet látni azt, az a betérés kapcsán. Ugye a betérés csak akkor lehet betérni, az ember teljesen azonosul a zsidó vallással, hitelvekben is, és gyakorlatban is. Igen, ám, de az a kérdés, hogy valaki eljön a bíróság, azt mondja, jó napot kívánok, szeretnék betérni. És a hitelvekbe elfogadott természetesen. És a gyakorlatban is természetesen. Jó, meg lehet csinálni a betérés. Igen, de ha kicsit elbeszélt volna még további 10 perccel vele, kiderült volna az életének, fogalma sincs, hogy miről van szó. De most, ha ő tudja, ha nincs fogalma, akkor nincs joga betéríteni. Azt mondja, ő azt mondta, hogy tartja, és nekem nincs okam, hogy kételkedek benne, minden ember hitelesnek veszek, és akkor be is térítem. Közben semmi fogalma nem volt, miről van szó, és nem is tervezte tartani, akkor az egész betérés mit ér. Arra hivatkozik, hogy én nem tudtam. És miért nem tudtam? Én nem is akartam tudni. Lehetett volna tudni? Hogy ne lehetett volna tudni? De én nem akartam tudni. Mert abban persze, hogy tudok, abban nem tud másképpen csinálni. Ez már mondhatja az ember, hogy ez egy ilyen vagy határeset, vagy már átlépte a határt. Hogy annyira ilyen naívnak játsza magát. De az sincs kizárva, hogy az ember napok és hetek és hónapokon keresztül fog vele beszélni és kérdezni és mindenféle benyomásokat szerezni róla, és a betérés után nem fog tartani. És akkor természetesen nem lehet mondani, hogy valamit rosszul tett, mert ő nem várható el a rabitól, a bírótól, hogy ő most angyal legyen, vagy Isten, hogy ki az ember szívét nézi. De ő legalább azt tudja mondani, Isten, én amit tőlem telik, azt én megtettem, és az volt a benyomásom, hogy az illető komolyan gondolja. Hol a határ ennek? Mennyit lehet elmenni? Magánbíróságnál elvileg sokkal szigorúbb, mint az állambíróságnál. És az állambíróságon belül is attól függ, hogy kiről van szó. Szóval ez egy örökké jelent feszültségek, és ahogy mondtam előbb, itt csoda megoldás nincs. És továbbra is úgy mennek a dolgok, ha valaki jobban tudja megoldani, de nagyon, nagyon ilyen kreatívan jól megoldja a problémákat, és valaki csak úgy, hogy kicsit enged, és még többet enged, és ami már nem biztos, hogy mindig ad jó. Végül az alapelv az, ilyen két szóban lehet összefoglalni, hogy ha a halacha és a valási előírások az egy probléma, amit meg kell oldani, vagy ez egy életforma. Ha ez egy életforma, akkor nem keresünk kiutat, hogy ha ez az előírás, akkor ezt teszünk. Ha pedig ezek az előírások, ez egy probléma, hát én nem szeretnék összeütközni velük, de én nem szeretnék velük se élni, hát akkor mindig keresünk egy megoldást, vagy találunk egy jó megoldást, vagy nem. Ezek lényegében élet kérdések, ami az utóbbi 100 évben nagyon megerősödött, amikor a közösségnek a nagy része nem annyira vallást akarok. Köszönöm a figyelmet!